4. Vérebek. Buzgó József, a magyar vérebegylet elnöke. A jelenlegi nyugat- és közép-európai vadászkutyafajták őse az időszámításunk kezdete óta az ugyanezen a területen vadászatra használt keltakopó. A kiváló vadásznépként ismert kelták az egészséges vad felkutatására a Segusius kutyát használták, mely feladata a hagyományos vadászeszközök, íj, lándzsa, szarvasgyilok, stb. Használata idején abból állt, hogy a falkavadászatok előtt nyomkereső kutyaként az egészséges vad hideg csapáját a vad nappali tanyájáig követte. A vadászkutyák használata idővel ketté vált. A hajtóvadászatok előtt a legjobb orrú, legkiegyensúlyozottabb kutyákkal felkutatták a vadat, melyet aztán a gyors és kitartó kopó jellegű kutyák segítségével ejtettek el. Nagy Károly frank uralkodó idején, időszámításunk után 800 után, kezdték az önálló kereső vadászkutyafajta tenyésztéséhez, amely a többi kopótól erőteljes felépítésével, valamint erős, tompa pofájával különbözött. Ugyancsak Nagy Károly idejére tehető a nyomkereső kutya vezetési módszerének, hosszú vezetéken, kifejlesztése és annak első leírása is. A 17.-18. századbeli ábrázolásokban gyakran előfordul a fehér szín is, míg a fekete szín az ardeneki Szent Hubertus apátság híres fekete kutyáinak az öröksége. A Hubertus kutyák voltak a többkereső kutyafajtának, így az angol vérebnek, a Bloodhoundnak is az ősei. A lőfegyverek vadászatban történő megjelenésével a nyomkereső kutya munkája fokozatosan átalakult, hiszen a hangsúly az egészséges vad tartózkodási helyének felderítéséről az igencsak kezdetleges lőporos fegyverrel rosszul meglőtt, sebzett vad megkeresésére tevődött át. Ez a változás a tenyészcél módosulását eredményezte, hiszen a lassú, megfontolt nyomkövetés mellett a véreb feladatává vált az elugró, sebzett vad kitartó üldözése és erőteljes csaholással történő megállítása is. E cél elérése érdekében keresztezték az ősi fajtát kopó jellegű ebekkel, míg kialakult a ma ismert véreb fajta, illetve fajták. E tenyésztésben kiemelkedő szerepet játszott a hannoveri vadászudvar, melyet több fejedelemséghez tartozó vadászközpont udvar egyesítésével 1772-ben hoztak létre. A véreb megalapozott tenyésztési és kiváló munkaeredményei miatt terjedni kezdett. A magashegyi vadászathoz a robosztus felépítésű véreb túlságosan nehéznek bizonyult, ezért a tiroli kopóval történt keresztezéssel kialakították a lényegesen könnyedebb bajorhegyi véreb fajtát, és hogy a két fajtát jól el tudják különíteni, az ősi véreb alap 1885-ben megkapta a hannoveri véreb nevet. Ez utóbbi fajta tenyésztésére és a régi vadászati szokások ápolására 1894-ben megalakult Németországban Herschmann Ferein néven az első vérebegylet. Az elmúlt évtizedekben több nemzet csatlakozott a mozgalomhoz. Magyarországra osztrák közvetítéssel jutott el a véreb, amit jól példáz, hogy immár több mint 100 éve, 1901-ben alakult meg az osztrák-magyar vérebegylet, amely esemény tiszteletére jubileumi vérebversenyt rendeztünk az évben. Magyarország tenyésztési és munkaeredményei a hannoveri véreb vonatkozásában kiemelkedőek. A múlt század elejétől kezdve, mikor is gróf Eszterházy László és Thorn Rubach István felkarolták a véreb tenyésztését és tartását. Kiváló vadászati szakemberek, neves vadászok egész sora öregbítette és öregbíti ma is a vérebezés hírnevét. A jól-rosszul meglőtt vad megkeresését és a sebzett vad utánkeresését ketté kell választani. Sok esetben még a jól meglőtt vad is kisebb-nagyobb távolságra elugrik, gyakran vér nélkül, a rálövés helyéből. A lövést követően szinte azonnal, vagy alig 1-2 óra elteltével a meglőtt vad keresésére indulni az egyik eset, és egy egészen más kategória az előző napi, vagy urambocsá, még egy nappal régebbi lövés után elindulni. E két típusú feladat többnyire meghatározza a vad keresésére alkalmazható kutya fajtáját is, hiszen az azonnali keresések feltételezik egy fogósebb részvételét. Az ilyen típusú munkák során többnyire vezeték nélkül szabadon dolgozik a kutya. A 10 órás vagy annál is régebbi sebzést kidolgozni már csak kevés fajta tud, hiszen ez a feladat már más tulajdonságokat feltételez, és más ismereteket követel a kutya vezetőjétől is, hiszen ezt a munkát mindig hosszú vezetékkel végezzük, és a kutya és vezetője sokkal jobban egymásra van utalva, mint az azonnali kereséseknél. Mely fajták használatosak Magyarországon a sebzett vad keresésére? A tacskót említeném először, hiszen sokoldalúságára jellemző, hogy az egyéni vadászatok résztvevőjeként szinte állandóan jelen van. Remek orrával, fogósságával, intelligenciájával igen eredményes lehet, különösen az esti vadászatban meglőtt vaddisznó felkutatásában. Jól használható a tacskó a klasszikus utánkeresésre is, tehát az előző napi csapa hosszú vezetéken történő kidolgozására is alkalmas, és társas vadászatok hajtókutyájaként is megállja a helyét. A sok eredmény ellenére elmondható, hogy a tacskó inkább a vadászat idejéhez közeli, viszonylag friss sebzéseknél nyújt segítséget. Bármi intelligens és kiváló is tud lenni a tacskó, egy-két gondot az alkalmazhatóságával kapcsolatban el kell mondani. Nehéz, sűrű terepen a túlfogós kutyát gyakran megtámadja a vad, ami a kutya sérülését, sőt, sajnos akár pusztulását is okozhatja. Meredek, hegyi terepen vagy vízállásos, mocsaras részeken, valamint hóban a kutya teljesítménye nagyban lecsökken. Vizsla. Ez esetben végül is inkább egy fajta csoportról van szó, hiszen jó magam is, vadászbarátaim és hivatásos kollégáim is különböző fajtájú vizslákat vezettünk eredményesen. Elég gyakori, hogy a magyar vizsla dolgozik sebzett vadnyomán, mégpedig eredménnyel. Talán még több német vizsla eredményes az utánkeresésekben, hiszen ez a fajta jellemzően keményebb, fogósabb, mint a magyar vizsla. Ismertem német vizslát, amelyik éjszaka képes volt bármekkora sebzett disznót a legnagyobb sűrűségben, vagy éppen járhatatlan nádrengetekben is leállítani, nem sokkal a lövés után. A vizslák alkalmazhatóságának korlátait itt is a méret jelenti, mint a tacskó esetében, csak itt éppen ellenkező előjellel. Ezek a fajták túl nagyok ehhez a munkához, hiszen egy disznó után a szederindába vagy galagonyabokorba bújt kutyában a hirtelen a vackából felugró vagy visszaforduló sertevad nagy kár tehet. Leggyakrabban és legeredményesebben a sebzett őc keresésére használjuk ezeket a mindenes fajtákat. Felsorolásra méltó fajtának tartom a kopót, a griffont, a szettereket, a lassan elterjedő Münsterlandit, annak kis és nagy változatát egyaránt. Szót kell ejteni a fajtatiszta kutyák mellett azok keverékeiről is, amelyeket szokás ugyan korcsként emlegetni, de aki megtapasztalta már az ilyen származású kutyák tehetségét, az nem sérti meg őket ezzel a lebecsülést sugárzó titulussal. Sokszor már a fajta megválasztásánál eldőlhet, hogy a vezető és kutya alkotta páros eredményes lesz-e, avagy csak hosszantartó bosszúságban lesz-e egymás mellett részük. Egy keménykezű, akaratos vadász, hasonló temperamentumú kutyával népiesen szólva nem sok sót eszik meg a munkában. Egy fajtán belül is jelentős különbség mutatkozik az ivarok között, mert a nőstények általában lágyabbak, kezelhetőbbek, a férfikészhez jobban igazodnak, mint az önfejűbb kanok. Fontos az embernek tisztában lenni azzal, hogy ha kutyatartására vállalkozik, arra esküdött fel, hogy annak lelkével is minden nap kell foglalkoznia. A klasszikus utánkeresést végző ebeknél feltétlenül kölyköt kell választani. Itt ugyanis olyan feltétlen bizalomnak, mondhatnám bensőséges kapcsolatnak kell kialakulnia a kutya és vezetője között, amely felnőtt korú kutya esetében rendkívül ritka. Az alom igen sokat változhat az első egy-két hónapban, ezért érdemes, ha lehetőségünk van rá, többször is megnézni a kölyköket a választás előtt. Napjaink egyik legtehetségesebb hivatásos vadásza, Eny Andris, négyszer volt alomszemlén, míg kiválasztotta a számára a legszimpatikusabb vérepkölyköt, Körcsönyei Ellát, mellyel mára az ország egyik legeredményesebb hazai és nemzetközi versenyeken bizonyított párosát alkotják. Volt, hogy két óra hosszán át ült, vagy éppenséggel állt a kertben szaladgáló, játékosan egymással böllenkedő, vagy éppen az etetőedény köré gyülekező kölykök között. Néha, mint egy véletlenül, leejtette a kulcscsomóját, figyelvén a kölykök spontán reakcióját, vagy beszélt hozzájuk, figyelvén a kapcsolatteremtő képességeket. Végül is, a negyedik alkalommal, mikor már ismerős volt a kölyköknek, az egyikük mintegy kiválasztotta magának, és a friss vadvérrel bekenődött vadászbakancsáról szinte nem lehetett a kis szukát levakarni. Mikor mégis elfáradt, odagömbölyödött a bakancs mellé, így fejezte ki bizalmát a jövendő gazdája felé. Mielőtt a kiválasztott kölyköt elhozzuk, kérdezzünk rá a tenyésztőre, hogy mivel etették, és napjában hányszor a kölyköket, mivel a radikális táplálékváltás problémákat okozhat. Az oltáskönyvet pedig ne felejtsük el kérni. A kölykök tényleges bevezetésével még kicsit várnunk kell, hiszen a legfőbb teendő ilyenkor az, hogy a kölyköt megismertessük új családjával, annak emberi és esetleg négylábú tagjaival egyaránt. Ha ebben előre haladtunk, és a kölyök kutya kiigazodik az új környezetében, komfortérzése kezd kialakulni, elkezdhetjük végre a rég várt betanítást. Ne számítsunk gyors sikerre, a vérebet gyakran még 3 éves korában is tanítani kell. Fontos szempont, hogy a gyakorlások során szakítsuk ki kedvencünket az otthoni környezetből, mert akkor sokkal jobban figyel ránk, hisz az ismeretlen környezetben ránk van utalva. Szokja az autót, az idegen embereket, más kutyákat és környezetet. Szerencsés, ha minél előbb megismerkedik az erdei környezettel, ezért minden konkrét cél nélkül is vigyük magunkkal. A legtöbb 4 hónapos kölyök kutya élénken érdeklődik a számára ismeretlen, markáns illatok után. Ezért sokszor elég egy szarvaslábat vagy egy vadfejét madzagon elhúznunk úgy, hogy a kutya semmiképpen ne lássa. Majd, mint egy véletlenül arra sétálva, úgy intézzük, hogy a kölyök orra beleakadjon a nyomba. Ha érdeklődik, izgatottá válik az új ingertől, nagyon dicsérjük meg és biztassuk. Az első csapa hossza ne legyen több 10 méternél. Ha véletlenül azt tapasztalnánk, hogy az ismeretlen szag nem érdekli a kölyköt, húzzunk neki a kedvenc ételéből, leginkább a főtt hús alkalmas erre, csapát, azt minden bizonnyal örömmel fogja keresni. A jutalmazás nem maradhat el. A fegyelmi gyakorlatok közben pedig ügyeljünk arra, hogy a véreptől nem kell elvárnunk, hogy jól idomított vizslához hasonlóan kézemelésre vagy síphangra droppoljon, hasaljon, vagy a behívó parancsra vágtában közeledjen felénk. De az mindenképpen szükséges, hogy a maga kissé nehezebb felfogású módján minden feladatot megértsen és végrehajtson. Amikor már örömmel dolgozik a kölyök a neki húzott vonszalékon, akkor fokozatosan nyújthatjuk annak hosszát, és növelhetjük a nyom fektetése és kidolgozása közötti időt. Figyelnünk kell a kutya terhelhetőségére, mert a túlzásba vitt, átmenet nélkül nehezülő, éppen ezért sikerélményt, örömet nem adó gyakorlásokkal nehezen helyrehozható hibát követhetünk el. Bella nevű szukakutyám 5,5 hónaposan 36 órás, mintegy 400 méteres csapafektető bottal készített nyomot dolgozott ki. Miért emeltem ki, hogy csapafektető bot? Az első csapa készítésénél vonszalék húzásáról beszéltem. A vonszalék kidolgozása azonban egy bizonyos tapasztalat megszerzésével túlságosan könnyűvé válik. A vad 4 lábon járva, ami néha 3, pontszerű nyomfüzért hagy maga után, amely lassú jármódban eléggé folyamatosan ugyan, de a menekülő vad vágtaugrása semmiképpen nem hasonlítható a vonszalék szagfolyósójához. Mi is az, ami tulajdonképpen a sebzettet megkülönbözteti az egészséges vadtól, és aminek az egészséges csapák közül való kiválasztását elvárjuk kutyánktól? Az interdigitális mirigy igen jól látható csülkös vadfajaink hátsó lábai alsó részének belső oldalán. Egy kisebb, 10 forintos nagyságú kiemelkedő szőrcsomó, amely az állat izgalmi állapotában figyelhető meg leginkább. Ilyenkor olyan képet mutat, mintha más színű lenne ott a szőrzet. Ez alatt a felálló szőrfodor alatt található a korábban leírt mirigy, amely stressz hatásra válik aktívvá, és kezdi termelni azt a váladékot, ami csakis és kizárólag arra az adott vadra jellemző. Sokféle izgalmi hatás érheti a vadat, egymástól is megijedhetnek, más állattól vagy ismeretlen hangtól, távoli lövéstől, stb., de ezek hatása viszonylag rövid időn belül elmúlik, a mirigy váladék termelése leáll. Más a helyzet viszont a megsebzett vadnál, hiszen az első ijegység elmúltával ott marad a szúró, égő fájdalom, amit néhány óra múltával csak fokoz a vérveszteség és a lázas állapot. Az ilyen állatnál nem múlik el a stressz hatás, hanem fokozódik, ami a kutya számára lehetővé teszi a többi egészséges vadnyoma közül való kiválasztást. A vonszalék közül a legjobb a vadlábával készített, mert ez a testrész rendeltetésszerűen érintkezik a talajjal, és az új közötti mirigy váladékait itt már tudja érzékelni a kutya. A csapafektető bot használata során egy nyílre szerelt vascsőben rögzített szarvas láb lépésenként való földhöz érintésével alakítjuk ki a nyomfüzért. A botot, melynek végéből csak a szarvasláb csülkös vége áll ki, olyan erősen kell minden alkalommal lenyomni, hogy a csülök lenyomata a puha talajon meglátszódjék. A bot használata esetén vért is csöpögtetünk a nyom készítése közben 600-800 méter hosszú csapára, mint egy 2,5 deciliter alvadásgátlóval összekevert vért használjunk fel. Praktikus szarvasvért használnunk, ha eleinte ezen a vadfajon kezdjük a bevezetést. A rálövés helyét intenzív szaganyaggal, vágott szőrrel, apró bőr vagy csontdarabokkal és sűrű vércseppekkel szoktuk jelölni. A meglőtt vad megugrását utánozva legtöbbször egyenes vonalban hagyjuk el a helyet, miközben a csapafektető bottal, illetve a másik kezünkben lévő csöpögtető alkalmatossággal utánozzuk a vadnyomát. A csapavonal vezetése során törekedjünk arra, hogy a fiatal kutya találkozzon minden olyan élethelyzettel, mint amilyen a természetes munka során előfordulhat. Szoktassuk a kutyát ahhoz, hogy ezeket az intenzív csapajeleket az orrával mutassa nekünk. A bevezetés során növeljük a csapa nehézségét azzal, hogy derék vagy hegyes szögű töréseket és úgynevezett visszatöréseket alakítsunk ki, vagyis tegyük azt, amit a sebzett vagy gyakorta megtesz. A csapát igyekezzünk domborzatilag és növényzet szempontjából változatos helyeken fektetni. Eleinte ügyeljünk arra, hogy a vezető tudja, merre vezet a csapa, hiszen idő kell ahhoz, hogy a kutya és vezetője megismerje és megszokja egymást, és a vezető már a kutya magatartásából, farogtartásából vagy izgalmi állapotából következtetni tudjon arra, hogy jó nyomon vannak-e. Megfelelő gyakorlat után már nem szükséges a vezetőnek ismernie a csapa pontos vonalvezetését, hanem kénytelen, kelletlen rábízza magát a kutyára, és innentől a dolog majdnem olyan izgalmassá válik, mint a tényleges utánkeresések. Általánosságban elmondható, hogy 20-30 csapa után elvárható egy kölyöktől, hogy az előző este fektetett nyomot már ki tudjon dolgozni. A csapafektető cipő. Ez leginkább egy fatalpú szandálhoz hasonlító eszköz bőrszíjakkal, vagy mindkét bakancsra csizmára felcsatolva úgy, hogy a cipő talpára van a szarvas csülke felrögzítve. Az eddig ismertetett módszerek közül ez kelti a legjobb illúziót a kutya számára. Legcélszerűbb kölyökkortól arra szoktatni a kutyát, hogy minden alkalommal fektessük el a rálövés helye közelében, tehát 10-15 méteren belül úgy, hogy jól láthasson bennünket, amint a lőjeleket lehajolva, guggolva vizsgáljuk, és az elugrás irányában pár métert előre haladunk. A tavaszi kiskutyákkal nyáron elkezdett munka eredményeképp ősszel már próbálkozhatunk a már kizsigerelt, 100 méter távolságon belül elfekvő vad kerestetésével. Amennyiben hozzájutottunk egy-két rövid valódi munkához, utána mindenképpen gyakoroljuk a már ismert mesterséges munkát is, lehetőleg minél hosszabbat, hogy a kölyökben ne rögzüljön a gyors és könnyű siker. Általában 8-10 hónapos kor körül megtörténhet az első éles munka. Első feltétel, hogy a vad mindenképpen meglegyen, vagyis olyan lövést kapott, ami biztosítéka annak, hogy a rálövés helyétől pár száz méteren belül kimúlva fekszik. A megtalált vad mellé érve hagyjuk, hogy kutyánk örömét és izgalmát kifejezhesse, roppant módon dicsérjük meg, és engedjük, hogy zsákmányát módján birtokba vegye. A rálövés helyének vizsgálata. Ezt megelőzően már tisztáztuk a lövést leadó vadásszal, hogy milyen szituációban dördült el a fegyver, miként jelzett a vad, s azt, hogy ki mit követett el ezek után. A vad hogyan oldott kereket, és a vadász mi mindent tett meg eddig annak kézrekerítésére. Mindezek után először is megkeressük, majd megvizsgáljuk a rálövés helyét. Megtaláltuk, majd megkeressük az elugrás nyomát. A hirtelen zajra dörrenése minden közelben tartózkodó vad megugrik, de amelyik találatért, az sokkal nagyobbat ugrik a többieknél. Ezért a talajon jól elkülöníthető mélyebb csülökbevágást hagy maga után. Innentől kezdve az utánkeresést végző már néha többet tud a meglőtt vad fajára, korára, néha ivarára vonatkozóan, mint maga a sebző. Ezután tüzetesen meg kell vizsgáljuk a rálövés helyén felelhető vért, szőrt, csontokat. A sebzett vadat kereső kutyát munkája során az esetek jelentős részében a vezetőnek érzékszervei csökevényesedése miatt nem áll módjában a rendkívüli koncentrációt igénylő tevékenységében segíteni, főként a teljesen egyedül végzett hajsza során. A kutyának a vezető feltétlen bizalmát kell éreznie, a kutya akkor, mikor már több száz méter óta vér nélküli csapán dolgozik, és abszolút biztosnak kell lennie abban is, hogy amikor a sebzett vadat több kilométeres hajsza után leállítja, a gazdája mindent elkövet azért, hogy az ő hívó hangjára mielőbb megjelenjen. Emiatt a feltétlen bizalom miatt csahol olyan kitartóan a kutya néha 10-12 órán át is. Életképek. Az általam ismert sok kiváló tacskó közül a maszat névre hallgató zsemlesárga színű szálkás szukámat említeném példaként, aki amellett, hogy a disznóhajtásokban sokszor egyedül tartotta szóval a hajtást, az esti vaddisznóvadászatok résztvevőjeként a lövés után elugró konda nyomára engedve teljes biztonsággal választotta ki a meglőtt vad csapáját. Ezen aztán eliramodva vagy kegyelemlövésig állította a beteg vadat, vagy jellegzetes tompa hangon jelezvén a kimulását dermetre csaholt, megkímélvén bennünket a kefesűrű erdőben éjszaka bemutatandó cseppet sem veszélytelen, szabadon választott gyakorlattól, melyet hétrét görnyedtes tartásban egyik kezünkben zseblámpával, másik kezünkben a fegyverrel a sebzett nyomán bujkálva szoktunk volt előadni. Abban az esetben azonban, ha a vadat a vadász kegyelemben részesítette, vagyis elhibázta, akkor a disznó nyomára tett kutya 5-10 perc elteltével visszajött hozzánk, így jelezvén az aznapesti vadászat sikertelenségét. Maszat kutyám több lábon lőtt szarvas, köztük nem egy bika kézrekerítésében is közreműködött, igen hamar megállt a szarvas, a nem túl agresszívan, de ragadáncs módjára lerázhatatlanul ugató kutyának. Élete 2,5 éve alatt 25 sebesült, ebben a gázolt is benne van, őzet keresett meg. Egy vércsapaverseny bíróiként fektettük a nyomot, amikor hirtelen ötlettől vezérelve kitaláltuk, hogy nellonzacskóban fogjuk magunkkal vinni a vért, mert az igen praktikus, nem dugulhat el, kis helyet foglal, stb. Hát el valóban nem dugult, de hogy volt, akinek a kabát zsebében durrant szét, volt, akinek a kökénybokor hasította ki a zacskóját, az szent igaz. Így esett aztán, hogy egyik csapát sem tudtuk tisztességes vérjelekkel befejezni. A közelmúltban a zselici erdészetnél vettem használt tacskómnak, amikor egy a kollégák által régóta ismert öregedő bak elejtését kaptam lehetőségül, s a bak majdhogy nem sötétben jött meg, ráadásul a legkevésbé várható irányból, s ezért meglehetősen kifacsart testhelyzetből adtam le a lövést a körülbelül 130 méterre a repcében csipegető vadra. M. Matilla kollégám, aki jelezte nekem a bakot, s akivel a bakvadászat ürügyén jól kidolgoztuk magunkat a lesen, a lövés után rögtön jelezte, hogy kissé hátul érte a találat a bakot. Mivel erősen sötétedett, rövid várakozás után a vad keresésére indultunk, bélsárral és májdarabokkal szennyezett vért találtunk az elugrás helyén. Minek utána egy hosszú és fárasztó irodai napot követően mentünk ki a területre, ezúttal nem volt velem darás kutyám, aminek az lett a következménye, hogy zseblámpával keresgéltük az aljnövényocskán fedett szálerdőben a nagybeteg bakot. Míg nem, körülbelül 200 méter után felmértük, hogy ide bizony kutya kell. Mobiltelefonon keresztül sikerült nejemet rábeszélnem, hogy a tacskót hozza el fele útig, a másik felét mi vállaltuk magunkra. Darás kutyám ezen praktikáknak köszönhetően egy órán belül a helyszínen volt, és a sebzett vadat alig 1-2 perc múltán már kimúltan fellelte. A beteg állat gyakorlatilag addig ment előttünk az első keresésekor, amíg erejéből futotta, attól a helytől, ahol abba hagytuk a kerestést, alig 50-60 métert ment el. Persze ez a vad kutya nélkül is terítékre került volna, de nagy a valószínűsége, hogy csak másnap reggel indultunk volna a sebzett vad nyomán, ami figyelembe véve az éjszakai 20-22 fok meleget egyet jelentett volna a vad húsának befülledésével. A hétfő délután 3-kor megsebzett szarvas tehén csapáját először egy hannoveri vére próbálta megkövetni. A sebzet a bal hátsó combján, valamint a hasa alján kapta a lövést, és a Rudlival együtt ment el. A rálövés helyén vágott szőrt és bőrdarabot találtunk, később vért is. Az éjszaka leesett 6-8 centis hó betakarta a csapát. A vérebe egy darabig követte a nyomot, majd amikor azt egy frissebb, egészséges csapa keresztezte, átváltott arra. Vezetője nem is tudta rávenni a kutyáját, hogy kövesse ismét a sebzett állatot, így feladta a versenyt. Ezután következett a tartalék, amely a bíró utasítására nem a rálövés helyétől, hanem az utolsó vértől vette fel a csapát. Betyár, a 3 éves bajor vérepkan nagyon szépen követte a nyomot, amely egy patakba vezetett. A kutya a patak két partján felváltva haladt előre. Vezetője, S.J., sportvadász és élete első vérebe már-már feladta a reményt, szerencsére a bíró jóval nagyobb rutinjával látta Betyáron, hogy fogja a nyomot. Körülbelül 400 méter után a szarvas kiváltott a patakból, és mint egy 600 méteres csapázás után a véreb elérte a már dermedt tehenet.